a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 16. fejezetében, a 13. verset a következőképpen. Te vagy a látás Istene. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, mögöttünk van a 2022-es esztendő, megakadályoztathatatlanul átfordult a naptár lapja 2022-ről 2023-ra. Ebben az évfordulóban sokan sokféleképpen ünnepeltnek, vannak akiknek ugyanúgy fognak telni továbbra is a napjai, ahogyan egyik teltek. Nincs semmi változás, egyik nap jön a másik után. Vannak, akik fogadkoznak, hogy az élet egy-egy területén más lesz, és ezt megígérik, mert belül érzik, hogy bizonyos területeken változni és változtatni kell. Aztán vannak, akik teljesen újat szeretnének kezdeni az életükben, mert az élet meg annyi területén kudarcot vallottak, vagy keményebben fogalmazva csődöt mondtak. Aztán vannak, akiknek beváltatlanok maradnak a fogadkozásaik, mert néhány nap után visszaáll minden a régi kerékvágásba, visszalép a mókus kerékbe, és gyorsan a feledés homályába tűnik minden fogadkozás, és sikertelen lesz a folytatás. Vannak, akik tovább folytatják a megszokott életüket azokkal a kudarcokkal, és kilátástalan az élet, kilátástalan a folytatás. És vannak, akiknek egy-egy ilyen elhatározás célt ér, és tényleg változások következnek be az életükben. Oly sokféle ember van, oly sokféleképpen kezdődik egy-egy új esztendő. Én nem tudom, hogy ki hogyan zárta a 2022-es évet, hova sorolnánk be magunkat, melyik ábrához vagy melyik ábra alá, és nem tudom, hogy ki mit vár a 2023-as évtől. Hogyan tekint előre, milyen várakozásai vannak, milyen várakozásaink vannak az új esztendő küszöbén, hogyan léptük át az új évnek a küszöbét. Vagy egyáltalán vannak-e egyáltalán ilyen várakozásaink? Vagy megszoktuk már ezeket a naptári évfordulókat, és úgy vagyunk vele, hogy egyik jön a másik után. Szépen várakozunk, aztán az is elmúlik. Aztán szépen elcsordogál minden egyes év, és a legtöbben azon kapják magukat, hogy elfogyott a naptár papírja. Elfogytak az évek, elfogytak a hónapok, a hetek, a napok számai. És mennyire igaz az a páli mondat, amit az Efezusi levélben olvashatunk, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Rádöbben az ember arra, hogy az idők azért gonoszak, mert könyörtelenül, visszafordíthatatlanul megy, elfogy, lejár, és nem lehet azt a homokórát újra tölteni, hanem minden egyes homokszem csökken, és homokszemmel kevesebb lesz. Így fogynak ezek a homokszemek ebben az életben. És higgyétek el, mindannyiunknak elfogynak. Mindannyiunknak el fognak fogyni. Ki tudja, hogy mennyi van abban a homokórában. Nem mi töltjük bele ezeket az életperceket, homokszemeket, hanem kapjuk Istentől. Nem látjuk a homok órát, nem látjuk a homok mennyiségét, azt, hogy mennyi van fenn, csak azt, hogy mennyi van lenn. Az én homok órámból is elfolyt már 42 évnyi homok, aztán, hogy mennyi van még fenn, nem tudom, csak a lenti részt látom, hogy mennyi van mögöttem. Ezért ebben a földi életben Krisztus nélkül az idő ellenünk dolgozik, mert múlik az idő és lejár. Egyre kevesebb lesz az időnkből, elfogy és lejár a te időd is, meg lejár az én időm is. A te homok szemeid is elfogynak, mint ahogy az enyém is el fognak fogyni. És hogyha Krisztus nélkül éltem ezen a földön, akkor lejár az életem, elfogynak a perceim, és vége a földi életemnek. Azonban ebben a földi életemben Krisztussal az idő nekünk dolgozik, mert telik. Cseri Kálmánnál, híres református igehirdetőnél olvastam egyszer, és ez annyira megragadott engem, aztán felidézve az olvasottakat, most hadd idézem tőle ezeket a mondatokat. Mert ha az idő múlik, akkor ez azt jelenti, hogy minden nappal, minden órával, minden elmúlt esztendővel rövidebb lett. Egyre kevesebb van belőle hátra, és egyszer egészen elmúlik. De ha telik, ez azt jelenti, hogy nő. Minden nappal közelebb van a kiteljesedéshez. Tehát telik, telítődik, mint ahogy telik egy pohár, egy edény, aztán egyszer egészen megtelik. Teljesen tele lesz, kiteljesedik benne az élet. A múló idő viszi az életet el, egyre messzebb, a telő idő hozza az életet, az örök életet egyre közelebb. Aki fölött múlik az idő, az rendszerint hátrafelé néz a múltba. Akinek a számára telik az idő, az előre néz. Még a halálon át is a jövendő az örökké valóság felé. A múló idő öregít, a telő idő pedig megérlel. Az idő múlása nyugtalanít, szomorúvá teszi az embert. Az idő telése pedig megbékéltet és vigasztal. Akinek a számára telik az idő, az őszhajjal nem a szép ifjúság elmúlásának, hanem a közelgő örökké valóság dicsfényének a jelét láthatja már. A múló időben a halál kapuzárás, érthető át előtte a pánik. A múló időben a halál az életünk vége, a telő időben pedig a halál csak a mulandóság vége és az örök élet kiteljesedése. Milyen csodálatosan megfogalmazta ez az igehirdető. És éppen ezért nem mindegy, hogy Krisztus nélkül élem az életemet, mert akkor az időm múlik és lejár, vagy Krisztussal, mert akkor a nekem szabott idő telik, és várom a vele való találkozást. Ezért sem mindegy, hogy hogyan tekintek a 2023-as esztendőre. Erre az esztendőre azt az igét kaptuk év igéjeként, hogy te vagy a látás Istene. Te vagy a látás Istene, Isten nagyon jól látja az életünket, jól látja, hogy mi hogyan tekintünk életünk homokórájára, életünk ideje múlik, vagy telik. Ő nagyon jól látja a bennünk kavargó érzéseket, a kételyeket, a kérdéseket, szívünk minden gondolatát. Ez a kép, melyet láthatunk a kivetítőn, azt ábrázolja, hogy egy háromszögben van elhelyezve egy szem. A háromszög a Szent Háromságot, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek jelenlétét jelképezi, a szem pedig a Szent Háromság Isten tekintetét, szemét, aki mindent lát. Azt gondolom, vannak, akiket ez megrémiszt, de vannak, akiket ez megnyugtat. Megrémiszti vagy megrémesztheti azokat, akiknek rengeteg takargatni valójuk van. Akik nem akarják, hogy lelepleződjenek a szándékai, a gondolatai, az indulatai, hogy mi van a szívükben és a gondolataikban. Isten látja a rendezetlen életüket, hallja a bántó szavaikat, neki is bánatot okoz minden olyan tettük, amivel megbántják egymást, amit mondanak egymásnak, vagy amit másnak mondanak a másikról. Önmagát csapja be az az ember, aki azt gondolja, hogy Isten nincs jelen akkor, mikor a másikról beszélünk, és mondunk rosszabbnál rosszabb, és cifrábbnál cifrább dolgokat. Isten a látás Istene. A látás Istene, ő mindent lát, és ha szembesülnek azzal, hogy a látás Istene mindent lát, mindent hall, és mindent tud, akkor ezek az emberek megrémülnek, vagy megrémülhetnek. Nem biztos, hogy megrémülnek, de ha Isten leleplezi őket, és szívük minden szándékát, akkor az rémisztő lehet. Gondoljunk csak Anániás és Zafira történetére. Megdöbbentő, megrendítő és megrémisztő ez a történet. Elevenítsük föl, hogy megdöbbenjünk mi is a látás Istenén. Hadd idézzem föl ezt a néhány igeverset ebből a történetből. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Zafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Mint egy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt: úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá: miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértetek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Ez a történet szembesít bennünket azzal, hogy a látás Istenével van dolgunk. A látás Istenével van dolgunk, hogy nem lehet büntetlenül csinálni azt, amit stikában mondunk, amit stikában teszünk vagy gondolunk. Anániást és Zafirát hamar utolérte Isten, és ne gondoljuk, hogy bennünket nem fog utolérni, vagy nem érhet utol Isten. A látás Istene mindent lát, ezért rendüljön meg, vagy döbbenjen meg, és rémüljön meg, aki azt gondolja, hogy a látás Istene elől el lehet bármit is titkolni, és ne látná azt, ami bennünk van, és amit így vagy úgy teszünk, vagy ezt és ezt mondjuk a másikról. Azonban megnyugtatja, és békességgel tölti el azokat, akik Isten kezében tudják az életüket, akiknek nincsen takargatni valójuk. A szívük és a szándékaik tiszta, és nem kell szégyenkeznük mindazért, amit tesznek, amit mondanak, és amit gondolnak másokról, vagy másoknak. Az ilyen embert Isten jelenléte megnyugtatja az ő életében. Ezért olvashatjuk azt az igét, amelyet a Zsoltáríró fogalmazott meg, ott a 31. Zsoltárban. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Újjongva örlök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. De én bízom benned, Uram, vallom, te vagy Istenem, kezedben van sorsom. Aki a látás Istenére így tekint, annak nincsen szégyelni valója, annak nincsen takargatni valója, és megnyugvással tölti el, hogy az ő kezében van a sorsa. Drága testvérem, engedd meg, hogy egészen személyesen föltegyem neked a kérdést, milyen év van mögötted? Milyen év van mögötted, és milyen év elé nézel? Van takargatni valód? Van szégyelni valód? Tudd, hogy a te takargatni valódat, szégyelni valódat, a te bűneidet az Atya oda szegezte a keresztfára. A látás Istene levette a tekintetét az ő fiáról, mert amikor őt keresztre feszítették, akkor téged nézett, a megmentendőt és nem a megmentőt. Nem a fiát mentette, hanem az embert, téged és engem, mert látta minden vétkünket, szégyelni és takargatni valónkat, és tudta, hogy egyedül így segíthet rajtunk a látás Istene. Ő nem szemet akar hunyni a bűneink felett, hanem ő meg akarja bocsátani. Ő nem elnéző akar lenni a bűneinkkel szemben, hanem megbocsátó a megvallott bűnökkel szemben. Hoztál át valami rendezetlen dolgot erre az évre, testvérem? Van olyan, ami nyomaszt? Van olyan, ami rendezetlen? Van olyan, ami takargatni való, ami szégyelni való? Mit hoztál át 2023-ra az előző évről? Rendezd, mert a homokóra csak pereg, egyre több van lenn, és egyre kevesebb van fenn. És mindannyian a látás Istene elé készülünk, aki előtt nyitott az egész életünk, és ki tudja, hogy mit hoz a 2023-as év. Befejezésül pedig engedjétek meg, hogy Füle Lajosnak egy versét hadd olvassam fel a rendezés árnyékában. Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt, újra kínál kegyelmet, meg erőt, életed a kezébe veszi ő, Krisztusra néz, Krisztusban a jövő. Amen. Imádkozzunk. Uram, Te, aki a látás Istene vagy, sokkal jobban látod még nálunknál is, hogy mik azok a rendezetlen dolgok, amelyeket áthoztunk erre az évre. Hogy mi az, amit nem tudtunk megbeszélni a másikkal, mi az, amit nem tudtunk rendezni, amiért nem tudtunk bocsánatot kérni, vagy megbocsátani. És amikor évforduló van, akkor számot vetünk arról, hogy mi van mögöttünk, és reménységgel nézünk arra, hogy mi van előttünk. Látjuk, Urunk, hogy életünk homok percei csak hullanak, és látjuk, Urunk, azt is, hogy egyre több van lenn, és egyre kevesebb van fenn. És nem tudjuk, hogy mennyi a kirendelt időnk. De, Urunk, nem szeretnénk úgy átlépni az új esztendőbe, nem szeretnénk úgy a másik tekintetében nézni, nem szeretnénk úgy kezdeni az új évet rendezetlenül, hanem szeretnénk rendezni. Urunk, kérünk, hogy tedd ezt meg. Te cselekedd meg a mi szívünkben és életünkben. Nehogy aztán késő legyen. Amen.